Tehát akkor Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15. és 20. versek közötti szakaszt olvasom, testvériség a gyülekezetben címre hallgat a szakasz. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekints olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha a közületek 2 egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadják neki, megadja nékik az én mennyei atyám, mert ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És elnézést kérek, de most hallom, hogy csippant a laptopon, és már csipogni fog a laptopon, mert érzékeli a wifi-t, és közben lelkész testvérek a Discord szerveren már úgy néz ki, hogy gyülekeznek. Úgyhogy még mielőtt végig csipognák a mi wifi óránkat.
És akkor neked is ott kellene lenni?
Nem. Nem, ez most csak, ez egy fakultatív Discord szerver. Csak ők csipognak rajta, most jelenleg. No, tehát akkor testvériség a gyülekezetben. Az a helyzet, hogy a jézusi tanítás, hogyha közösségről van szó, akkor alapvetően gyülekezet központú. És a jézusi tanításnak a család tanítás, vagy a családra vonatkozó tanítása is gyülekezet központú. Mert hogy a jézusi alap az valójában a felebarát, amit meg az irgalmas samaritánusból tudunk, hogy az irgalomra épül, ami pedig az Isten irgalmából fakad. És a gyülekezet nem egyenlő az egyház községgel, akkor sem, hogyha a Magyarországi Evangélikus Egyházban az anyagyülekezeteket egyházközség címszóval illetjük, mert hogy az utóbbi egy jogi fogalom, a gyülekezet pedig az, amit itt Jézus a végén elmond, hogy ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben. Az már gyülekezet, egyház jogi státuszától függetlenül. És az a helyzet, hogy a gyülekezet az azáltal lesz gyülekezetté, hogy ott az Isten igéje ténykedik, hogy ott az Isten igéje kihangsúlyozásra kerül, és hogy foglalkozunk annak annak minden oldalával. Tehát, hogyha kell, akkor az ige az megítél bennünket, és nem biztos, hogy nagyon diplomatikusan, mert nem tudom, hogy mit szólnának a testvérek, ha egyszer a lelkész elkezdeni úgy az ige hirdetést, hogy Keresztelő János, hogy ti vipera fajzatai. Azért érdemes szembenézni azzal, hogy a Jóisten igéje, hogyha ítélni akar, akkor tud ítélni, de az Isten igéjének van olyan oldala is, ami viszont a kegyelemről szól. És valójában ez a kettő, ami alapvetően, hogyha a lélek mellénk áll, és nem folyamatosan dörög a szószék, vagy nem folyamatosan elinfláljuk a kegyelemnek az értékét mindenféle olcsó erkölcsi tanítással, akkor alapvetően a lélek által megteremtődik maga a gyülekezet. Viszont nagyon fontos, hogy amikor a jézusi gyülekezeti tanítással találkozunk, meg a testvériségnek a tanításával találkozunk, akkor Jézus bennünket nem búzdít elítélésre. Megítélésre, meg testvéri feddésre igen, de elítélésre nem. És ez egy óriási különbség. Nagyon szigorúan szabályozza Jézus a gyülekezetnek ezt az emberi síkját, amiben nekünk együtt kell mocorognunk, léteznünk, és az ő igéjét minél jobban megismernünk, mert hogy valójában, ha most megnézzük ezt a sort, ami itt volt az igében, visszalépek egy kicsit az igéhez, hogy lássuk, akkor ugye ő a konfliktus rendezésnek az oldalát vezeti le. És ő azt mondja, hogy ha vétkezik ellened testvéred, menj el hozzá, fedd meg 4 szem közt. Tehát először is van egy 4 szem közt való történet, hogy először törekedni kell arra, hogyha nekem valakivel problémám van, akkor ezt nem a hátam mögött beszélem ki, nem kezdek el róla pletykát terjeszteni, hanem oda megyek, szemébe nézek és elmondom, hogy mi a bajom. Utána azt mondja, hogy ha erre a fedésre ugye hallgat, akkor megnyerted a testvéredet. Mert hogy itt akkor egyszerűen megoldódik a történet, lesz egy bűnbánat, egy bocsánatkérés, egy bocsánatadás, és akkor az emberi konfliktus el van rendezve. Ha ez sem működik, akkor védj magad mellé egy vagy két embert a gyülekezetből, hogy legyen szemtanúja annak a vallomásnak, amit te mondasz, és ezt egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy ez a két ember itt tanúnak van, nem mediátornak. Tehát, hogy itt valójában ez a két ember arra hivatott, hogy mind a két oldalnak a véleményét tanúsítsa. Hogy ne lehessen azt mondani, hogy én azt mondtam, ő ezt mondta, és akkor mehetnek a hírek jobbra-balra, mert valójában két ember tudja, hogy mit állít valójában az a kettő, aki a konfliktusban benne van. És a két tanúnak itt azért is nagyon fontos a szerepe, mert egyébként az, hogy nekem bajom van, ezt azért tegyük hozzá, testvérek, hogyha nekem bajom van valakivel, azért az a két tanú lehet, hogy azt fogja elmondani a végén, hogy lehet, hogy nekem is változtatnom kell a hozzáálláson, vagy a konfliktus kezelésen. Tehát ez a két tanú, ez azért van, hogy a konfliktus maga az testvéri keretek között legyen rendezve. És a végén vonja be Jézus az egészbe a gyülekezetet, tehát hogyha pedig nem hallgat erre az egész helyzetre, akkor a gyülekezetre, akkor lehet menni a gyülekezet elé, és lehet azt mondani, hogy akkor mondd meg őket a gyülekezetnek, és hogyha viszont a gyülekezetre sem hallgat, akkor tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. És ez a konfliktusnak a vége. De hogy ezen nem kell okvetlenül végigmenni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor el lehet menni addig, hogy kiátkozzuk egymást a gyülekezetből. Csak hogy vannak olyan földi konfliktusok, és ezt az Úr Jézus pontosan tudta, hogy lesznek valószínűleg a bűnök okán még a keresztények között is ilyenek, amikor a gyülekezet védelme érdekében kell kimondani azt, hogy akkor most olyannak tekintjük, mint a vámszedőt vagy a pogányt, mert hogy ezek a kívülállók, ezek azok, akik sok esetben a jó indulattal is visszaélnek. És egyébként ez még mindig nem azt jelenti, hogy akkor nekünk jogunk van őt elítélni. Mert hogy a gyülekezeti feddés, mint olyan, az azt jelenti, hogy én kiimádkozom a döntést a másikról, vagy erről az egész konfliktusról. A gyülekezet elé viszem, a gyülekezet meghallgatja, a gyülekezet végig gondolja, és utána nem az van, hogy akkor szervezünk egy közgyűlést, hogy ki kivel ért egyet, hanem a gyülekezet közössége az imádságban hordozza a konfliktust. És ha nem oldódik meg a konfliktus, akkor az egység védelme az fontosabb a jézusi tanítás alapján. És itt hozza be Jézus ugye a kötés és oldásnak a hatalmát, és ide hoztam a testvéreknek egy Karner Károly idézetet, hogy a megkötözés és oldozás hatalmát az a testvér közösség nyeri el, amely imádságával állandóan Istenre tekint, Istenben él. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy egy gyülekezet automatikusan élhet a feddés, kötözés és oldás hatalmával. Mert hogyha az egész közösség fals irányba néz, akkor nem fog tudni az Isten igéjéből kiindulni. És innentől kezdve azt kell mondani, hogy valójában itt Jézus egy nagyon, nagyon kétélű fegyvert bíz egyébként ránk, az ő követőire. Mert hogyha mi a testvéri feddés szolgálatával élni akarunk, akkor kedves testvérek, az első az, hogy saját magunkat fedjük. És az első az, hogy a saját bűneinkkel nézünk először szembe. És ez egy nagyon, nagyon erős történet szerintem, hogy a kereszténységen belül nekünk valóban van jogunk a testvért inteni, de ahhoz, hogy ezt az ember tudja csinálni, ahhoz a saját Isten kapcsolatának helyén kell lennie. És hogyha ez a kapcsolat nincs a helyén, akkor egyébként meg nincs jogunk a feddés eszközével élni. Megpróbálhatunk, félreértés ne essék, nagyon sokszor meg is mutatta már az emberi történelem, hogy csináljuk ezt mi nagyon lelkesen és aranyosan. Olyankor van egyházszakadás, meg olyankor van gyülekezeti romlás, meg olyankor van az, hogy emberek vallássérülten elhagyják az egyház fedélzetét. És érdekes módon én nem derekasan bevallom, ez lehet, hogy az én olvasatlanságom, de hogy nem tudok olyan nagy konfliktusról, amiben a testvéri fedés úgy érvényesült volna, hogy eljutottunk volna addig, hogy egyáltalán a gyülekezeti fedésnek be kell jönni a konfliktusba. Tehát ez nagyon izgalmas, hogyha imádságban van a konfliktus minden résztvevője, tehát alkalmas a feddés szolgálatára. Akkor, de mondom, ez lehet, hogy csak az én olvasatlanságom, akkor nem jutunk el a gyülekezeti feddésig. És ez sok mindent elmond rólunk emberekről, független attól, hogy az Úr Jézus a testvérközösségnek odaadta ennek a szolgálatát. Viszont a három lépés az itt egyébként nem hierarchia, hanem az egységkeresésnek az útja. És ezt egy szempontrendszerként azért szeretném behozni a testvéreknek, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy döntéshozatali lépcsőfok, hanem arról van szó, hogy nekem arra kell törekednem, hogy békesség legyen. És hogyha négy szem közti síkon keletkezik a konfliktus, akkor először ott próbálom elintézni. És azért próbálom el ott elintézni, hogy az ne legyen hatással a gyülekezet egészére. Viszont onnantól kezdve, hogy mindenki a gyülekezetben benne van, hogyha gyülekezeti tagok között konfliktus van, az a gyülekezet egészére rá fogja nyomni a bélyegét, és ezért van lehetőségünk arra, hogy akkor hívjuk a tanúkat, meg hívjuk a gyülekezeti feddésnek a szolgálatát. De hogy itt a lényeg az, hogy mind a három síkon alapvetően az ember a békére törekedjen. És itt megint vissza kell kanyarodnom oda, hogy akkor a feddés saját magammal kezdődik. Mert amikor egy konfliktus nekem el kell rendeznem valaki mással, akkor azért azt is végig kell gondolni, hogy abban a konfliktusban mi az én saram. Miért sértett meg? Miért bántó rám nézve az, amit ő mondott? A hitemet bántja, amit mondott, vagy az egómban sértett meg? A gyülekezet közösségét valóban felborzolja az a konfliktus, ami nekem konfliktus, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy én nem bírom a másiknak a szagát valamiért. Akkor miért van ez? És jogunk van ahhoz, hogy békebíróként a testvéreket bevonjuk ebbe az egészbe. Az imádságos közösségben, és a feladat, a cél az, hogy nem a magam igazát hajtsam ki, hanem hogy az Isten igazságát az adott helyzetben megtaláljam, ami aztán az egészet gyakorlatilag újra tudja értelmezni. És szokták ezt egyébként, ezt az ige helyet még úgy is értelmezni, mint ami a kiközösítésnek az egyik alapigéje. Én továbbra is azt mondom, hogy én a kiközösítés intézményével alapvetően nem látok olyan démoni nagy dolgot, mint ami ennek általában evangélikusok, mi ezt beszoktuk tudni a luteri kiátkozás okán, és azért nem tartom ezt annyira egyébként nagy dolognak, mert a luteri kiátkozás az nem kiközösítés volt, hanem az kiátkozás volt, tehát azért itt tegyünk egy különbséget a kettő közé. Az egy hatalmával visszaélő középkori egyháznak a rettenetesen elnyomó és félreértett döntése. Az a kiközösítés, ami viszont eredendően megfogalmazódik a gyülekezetekben, az nem valaki ellen irányul, hanem a gyülekezet védelmére törekszik. És itt én azt gondolom, hogy ez annyira nem feltétlenül káros, de azt is el kell mondani, hogy Jézus itt egy szót nem beszél erről. Tehát amikor a kiátkozás miatt próbálják ezt a feddés, testvéri feddés, oldás, kötés történetet már az egyházra áttértelmezve tanítani, akkor azért azt vastagon el kell mondani, hogy itt alapvetően Jézus erről egy nyambat szót nem mond. Mert hogy itt a lényeg az, hogy a gyülekezet, mint testvéri közösség, tanuljon meg a békére törekedni. És itt nincs szó még kiközösítésről. Na, és akkor itt egy kicsit megállok, hát ha van hozzászólni való. Akkor a 18. fejezet 21 és 35. verse közötti szakaszt olvasom. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. 4 türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta és elengedte az adósságát. Amikor Azonban kiment a szolga, találkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. A szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor a szolgatársai látták, ezt nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő testvérének. Jó, hát akkor kezdjük egy Karnél Károly idézettel. A fejezet utolsó szakasza a tanítványok testvéri együttélésének, egymáson teljesített szolgálatának, valamint a kereső szeretetnek s a fegyelmezésnek végső alapjára világít rá, tudniillik arra, hogy a tanítvány Isten irgalmasságából és ennek folytán maga is irgalmasságot gyakorol. Kimaradt egy szó szerintem. Tudniillik arra, hogy a tanítvány Isten irgalmasságából él, és ennek folytán maga is irgalmasságot gyakorol. Igen, valamiért kimaradt egy szó, bocsánat. Érdemes megnézni itt egyébként a példázatban Jézusnak a túlzásait, mert hogy itt vannak szándékos túlzások. A talentum, meg a dénár. Egyik sem volt egyébként egy kis összeg, de ezek valami rettenetes nagy túlzások, majd mindjárt ki fogok rá térni, mert ugye a zsidó írás magyarázatból kéne elindulni először, hogy értsük, hogy mi ez a 70x7-szer. A zsidó írás magyarázat Jézus korában azt mondta, hogy a megbocsátás az így háromszor elég, mert az a tökéletes. És ha már negyedjére is meg kell bocsájtani, akkor a bűn az olyan, hogy úgysem lehet. És valójában Péter kérdése pontosan ezért már túlzó. Adott esetben akkor bocsássak meg 7-szer is, ami ugye a következő a zsidó szám misztikában, mint egy tökéletes szám. Ugye a 3-7-12 a zsidó szám misztikában, ami ilyen kiemelt, aztán többet ne is beszéljünk ennél a zsidó szám misztikáról, mert egyébként a 95%-a meg eretnekség, ezt azért így magunk között nyugodtan mondjuk ki. De a Szent Háromságot azt azért mi is tartjuk, a hétnapos teremtést, azt mi sem vetjük el, és Jézusnak 12 tanítványa volt, többet meg nem kell ebbe az egész dologba belelátni. Bár a zsidók lelkesen megpróbáltak. És hogy ez önmagában véve túlzó, de hogy valójában a Jézusi válasz ezzel a 70x7-szerrel pontosan arra próbál meg rávilágítani, hogy az isteni megbocsátásnak, amiből én magam is táplálkozom, annak nincsen egy ilyen a darab limitje. Tehát nincs egy ilyen leszűkített, eddig elmehetek benne, és ne tovább. Tehát az maga a végtelenség. És itt nyilván lehet arról beszélni, hogy nem lehet a megbocsátást az folyamatosan, hogy fogalmazzam ezt meg, tehát nyilván figyelni kell arra, hogy a megbocsátásnak legyen súlya. Mert hogyha az ember találkozik azzal, hogy valaki folyamatosan állandóan bármit is és mindent is megbocsájt, akkor annak a bocsánatnak előbb-utóbb nem lesz súlya. Ezért törekszik a zsidó írás magyarázat erre a számmisztika szerinti tagolásra, hogy háromnál többször ne kelljen megbánni valamit az Istennél, mert akkor az már a menthetetlen. És ezzel igazából az isteni bocsánatnak a súlyát próbálják ők valahogy a maguk csökött földi logikája szerint megtartani. De hogy Jézus meg pont azt mondja, hogy mind a mellett, hogy az isteni megbocsátásnak legyen súlya, amellett ne akarjuk azt úgy megoldani, hogy akkor így limitáljuk, hogy akkor hányszor lehet az isteni megbocsátást kikérni. Vagy az isteni megbocsátást hányszor lehet keresztény testvérként továbbadni. Mert nem az adja meg a megbocsátásnak igazából az igazi súlyát. És ez a 70x7-szer, ez a számhatárok nélküli megbocsátás, vagyis az a feltétlen készenlét a megbocsátásnak a tovább gyakorlására egészség. És azt gondolom, hogy a gonosz szolga példázatát ugyanúgy az utolsó két mondat felől kell megközelíteni, hogy itt tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtotok mindenki az ő testvérének. Vagyis, hogyha az én irgalmamnak, amit megkaptam az Istentől, a forrása maga az Jóisten, akkor alapvetően arra vagyok kötelezve, hogy azt az irgalmat én gyakoroljam, hogy tovább éljem, hogy a másiknak átadjam. És amikor az Isten ítéletével szembe kerülök, akkor valójában az fog engem megítélni, hogy én az Isten irgalma szerint éltem-e az életemet, vagy nem. Az Isten irgalma szerint néztem a másikra, vagy nem. Az Isten irgalma szerint gondoltam magamra, vagy nem. Tehát, hogy ez a, innen kell visszaolvasni az egészet, hogy az az irgalom, amit majd a Krisztus keresztjében fogunk látni, a bűnök átvállalásával és elengedésével, az az irgalom mennyire határozza meg az én hétköznapi gondolkodásomat. És akkor itt a túlzásokra még egy picit visszatérve, hogy ez a 10 000 talentum, hát nem tudom, szerintem, hogy nagyjából a magyar államháztartási hiányt kétszer fedezné le. Ez 60 millió aranypengő, ami azt jelenti, hogy a 10 000 talentumnak a 600 ezred része az a 100 dénár, amivel a másik szolga tartozik a gonosz szolgának, és egyébként az a 100 dénár, az nem volt kis pénz Jézus korában. Hozzávetőleg egy 4 tagú család egy dénárból körül egy havi megélhetését tudta finanszírozni. Tehát ez nem volt kis pénz. Most az egy dénár havi megélhetés alatt azért azt szögezzük le, hogy ókori viszonyokról beszélünk, ahol rengeteg mindent háznál meg, házilag megtermelnek saját maguknak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez mondjuk a mai viszonyokkal egy az egyből összehasonlítható, de hogy itt a túlzásokról ezt nézzük, vagy ezt azért tegyük hozzá. És ennek a túlzásnak Jézus példázatában rettenetesen fontos szerepe van. Nem ok nélkül, vagy csak úgy ex-has túloz Jézus, hanem gyakorlatilag azt próbálja elmagyarázni, hogy mennyire hatalmas az Istennek a megbocsájtása. Az, ami nekem a 10 000 talentum, az el van engedve. Ami az Isten és én közöttem a 10 000 talentumnyi bűn, azt az Isten elengedi. Könyörületből, irgalomból, szeretetből. És hogyha én ezt a megbocsátást megkaptam az Istentől, akkor viszont innentől kezdve kutya kötelességem az emberközi konfliktusokat úgy nézni, hogy de nekem már megbocsátott az Isten. És ha nekünk van valamilyen elrendezni valunk egymás között, akkor az maximum csak egy tüske ehhez az egészhez képest. És egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy ez a megváltás, amit majd Jézusban kapunk, azért az érdemes rendbe tenni, hogy a megváltás eredetileg egy gazdaságtani fogalom. Az adósságot meg a rabszolgaságot váltották meg az ókorban. És amikor arról beszélünk, hogy az Isten bennünket megvált a bűneinkből, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy kifizeti helyettünk a tartozást. Nem nekünk kell annak a zsoldját hordozni, ahogy Pál apostol fogalmaz. Nem hiába mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát, hogy, és ez nem csak azt jelenti, hogy a bűnért halállal fizetünk, hanem ez azt is jelenti, hogy a bűn okozta tartozás miatt, mivel mi azt nem fogjuk kifizetni, nem fogjuk tudni kifizetni, a halál, az örök halál lesz a jossunk, vagy a sorsunk, amíg nem lép be az életünkbe a Krisztus, aki viszont kifizeti a tartozást, aki állja helyettünk a tartozást. És amikor egymás közötti viszonyainkat nézzük, akkor azt gondolom, hogy a keresztény ember mindenek előtt abból kell, hogy kiinduljon, hogy neki már megbocsájtott a Krisztus. És hogyha nekem ez fontos, akkor innentől kezdve van meg a bűnbocsánatnak a súlya. És nem azért, mert a világ azzal mit kezd, vagy mit nem kezd, hanem azért, mert én értem és élem, hogy mit jelent az, hogy nekem, meg nekünk személyesen megbocsájtott az Isten.